Ma reggel egy kedves ismerősöm átküldött egy YouTube linket Messengeren, és én azt meghallgattam. A meghallgatás után rögtön egy csomó minden ötlött fel bennem. Egyrészt az, hogy miért szükséges, hogy bekövetkezzen az apokalipszis, amit ugye nagyon sokan félreértelmezve valami óriási katasztrófával azonosítanak, ami hát így részben igaz is. De hogy az apokalipszis jelentése igazából az, hogy a rejtett dolgok feltárulnak, illetve előjönnek. És ez igen, ez okozhat katasztrófákat is, akkor pedig, de csak úgy, illetve akkor, vagy amiatt, hogyha az ember ezt emberileg, tehát csak önmagában szembesül ezekkel a dolgokkal, vagyis hát illetve nem is az, hogy önmagával, vagy önmagában, mert szembesülni ezekkel a dolgokkal szükséges, de igazából, hogyha úgy szembesül csak velük, mint tőle teljesen független külső tényezők, tehát, hogy a lelkiismeretén keresztül nem szűri át ezeket a dolgokat, és ilyenkor ezek a, tehát ilyen apokalipszisek folyamatosan vannak, voltak, és egyre sűrűbben lesznek is, főleg ebben az agyon médiatizált világban, ahol az információt az emberek többsége a médiából szerzi, mármint a tömegmédiából. És a tömegmédia használja is ezeket az információkat, mégpedig indulatkeltésre. Tehát ebből az indulatkeltésből adódik tulajdonképpen az apokalipszis katasztrofális volta, mert hogyha az ember Isten lelke nélkül szembesül ezekkel a dolgokkal, és Isten lelke nem világít rá ezekre a dolgokra úgy, hogy ez az, ami tulajdonképpen az ő lelkét is folyamatosan megfertőzi, akkor ez egyrészt azoknak akár, akikről ezek a dolgok kiderülnek, azoknak egy teljes összeomláshoz vezethet, bocsánatkérés helyett, mások számára pedig ahhoz vezet, hogy benne maradnak egy tehát abban az állapotban, ami lázadáshoz vezet, illetve folyamatos külső hárításokhoz. Ezt a videót majd a hanganyag alá be fogom linkelni. Egyébként az a címe, hogy mi áll a kegyelmi ügy hátterében. A YouTube-on megtalálható ez az anyag. És én is megosztottam ezt az anyagot, de szükségét érzem annak, hogy készítsek egy hangfelvételt is, hogy jobban érthető legyen az, hogy miért szükséges egyáltalán ezeket az anyagokat megosztani, semmi esetre sem kampány célból, mint amire általában a legtöbben használják az ilyesmit. Tehát nem egyik oldal vagy másik oldal melletti kiállásként, hanem egész egyszerűen az igazság, vagyis Isten melletti, vagyis hogy igen, tehát Isten melletti kiállásként, tehát az isteni igazság kinyilatkoztatása melletti kiállásként szükséges ezt a hanganyagot is megosztani. És úgy osztottam meg a közösségi oldalamon, hogy írtam hozzá egy ilyen előszószerűséget, vagy bevezetőt, hogy aki esetleg rákattint erre a videóra, és meghallgatja, vagy megnézi, mert képekkel is van illusztrálva, akkor elsősorban próbálja meg ezt eszerint is hallgatni, mint amit leírtam neki, ilyen bevezetésképpen. És ezt a bevezetést most fölolvasnám, mert talán így a legegyszerűbb. Tehát amikor így meghallgattam ezt a videót, amit átküldött a kedves ismerősöm, Isten gyermeke, három dolog jutott egyből az eszembe, illetve, és azt helyezte szívemre Isten, hogy ezt a három dolgot írjam is le, és csak úgy osszam meg ezt a videót, mert különben, hogyha megosztom ezt a videót, akkor ez egyrészt megint a esetleg nagyon sok ember figyelmét a lázadás felé fogja terelni, vagy ilyen összeesküvés elméletek gyártásához, vagy afelé, amiben én is jócskán benne voltam évekkel ezelőtt, nem is olyan régen. Tehát ugyanúgy én is politikai oldalakat figyeltem folyamatosan, és tehát politikai oldalak mocskosságát próbáltam leleplezni, ha másnak nem is, de önmagamnak igen, és esetleg másokkal is megértetni, hogy miért kell inkább nem erre, hanem arra szavazni. Holott itt nem a szavazásról van szó, hanem arról, hogy az ember egyszer s mindenkorra vegye észre, hogy ezek a szavazások őt magát sehova nem fogja vezetni. De persze itt senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy elmenjen szavazni. Tehát ez még csak egy ilyen kampány sem akar lenni a részemről, csak tehát mindenki azt csinál, amit akar igazából. Hanem csak arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy ezekkel a szavazásokkal sem old meg az ember semmit. És akkor most felolvasnám azt a három dolgot, ami egyből eszembe jutott. Tehát ezért volt legalábbis számomra szükséges megismerni az evangéliumot például, hogy ilyen dolgokkal szembesülni tudjak. Tehát ez a három dolog pedig a következő. Az egyik az Jeremiás könyvéből. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, de itt lehet nőt is mondani, teljesen mindegy, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Viszont ugye áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha a hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. És ugye ez nem szól másról, mint arról, hogyha mi emberekbe vetjük bele bizalmunkat, illetve a saját igazságérzetünket is, akkor bizony ugyanúgy csalódás fog minket érni folyamatosan és folyamatosan, mert azzal, ami a mi család szívünkben benne van, azzal nem fogunk szembesülni. Viszont, hogyha azzal szembesülünk, tehát a saját gonosz szálet szívünkkel, akkor az Isten megigazít bennünket, és lesz békességünk, és akkor bármi is következik ránk, ugye testileg. Tehát akármilyen nyomorúság, vagy testi szükség, vagy esetleg a mi elképzeléseink nem valósulnak, amit mi saját elképzelésből elgondoltunk, és ezért mondjuk más emberre akartuk átruházni a mi boldogításunk, mit tudom én, eszközeit, akkor, tehát hogyha ehelyett inkább Istenbe vetjük bizalmunkat, akkor ő megigazít bennünket, és lesz békességünk, valódi békességünk. És aztán a következő, ami eszembe jutott erről, az a Máté 10. fejezetében található. Máté evangéliumának 10. fejezetében, és ezt is felolvasnám. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét. Ugye ez így érthető. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Na ez az apokalipszisnek a lényege. Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbesúgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában. Ugye itt is miről van szó. Tehát, hogyha az ember az Úrban bízik, illetve azt cselekszi, amit az Úr mond neki, akkor ugye az ő tanítványa lesz. Viszont, hogyha a Belzebúbnak hívják ezt az urat, vagyis hogyha mindenféle, hogy mondjam, emberi tanácsra hallgat az ember. Tehát ez visszautal ugyanúgy Jeremiásra, amit az előbb felolvastam. Tehát, hogyha emberekben bízik, hamis elgondolásokban, olyan dolgokban, amik itt a Földön adnak neki ígéretet arra, hogy itt megoldják minden problémáját, a boldoguláshoz vezetik, akármilyen tekintetben, de itt általában sajnos annyira eltorzultunk már, így lelkileg a mai világban, hogy a boldogulást gyakorlatilag a legtöbb ember azzal hozza párhuzamba, hogy itt a Földön legyen jó fizetése, mit tudom én, kiváló összkomfortos körülményei, és anyagi biztonsága, stb. Stb. Ezt lehetne sorolni a végtelenségig, és mindenféle testbe vetett öröme. Na, és akik ilyen ígéretekkel jönnek, legyen az bármi, hogy mit tudom én, békét, biztonságot ígérnek például, vagy akár azt ígérik, hogyha háborozunk ez és ez ellen, akkor lesz békénk és biztonságunk, stb., akkor azoknak ne higgyen senki. Tehát egyrészt békét és biztonságot csak az Úrak Ura, királyok királya ígérhet bárkinek, illetve ő tud biztosítani és adni. Még olyan körülmények között is, ami esetleg a testnek nem kedvező. Akkor is igazi lelki békét, örömöt és biztonságot csak a lélek Ura tud adni az embernek. Ő pedig nem más, mint a Teremtő Atyánk Isten által, Jézus Krisztus. És ugye ezért azoktól, akik esetleg bárhogyan is zsarolással, bármivel, mit tudom én, anyagi javak megvonásával riogatva, vagy bármivel az emberben félelmeket keltenek, tehát a testi emberben, tehát a testiért, a testi anyagi biztonságáért aggódó emberben, azoktól ne féljünk semennyire. Mert ugye, amint most is látható, amit majd belinkelek videót ez alá a hanganyag alá, nincs olyan rejtett dolog, vagy titok, ami napfényre ne jönne, és ami ki ne tudódnék. Tehát szükséges, hogy ezek a dolgok kitudódjanak, és napfényre jöjjenek. Mégpedig azért, hogy egyrészt mi is szembesüljünk ezzel, másrészt pedig ők se takargathassák tovább, és ne legyenek. Tehát, hogyha ők is megvallják ezeket, hogy valóban ezt tették, ez történt, akkor ne legyenek tovább zsarolhatók ezzel, fölhasználva bármilyen aljasságra. És ugye nem véletlen mondja azt Jézus, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik. Tehát ezek az emberek maximum a testet ölik meg. Hanem ugye attól féljünk inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában. Hát ez pedig, tehát hogyha nem szembesülünk a saját magunk mocskával, mert a legközelebbi ellenségünk az ott fészkel a csalárt szívünkben. Tehát hogyha azt nem engedjük, hogy az Atya kigyomlálja belőlünk, ugye a konkolyt a szívünkből, ami megfertőzi az életünket, akkor bizony a gehennára leszünk vettetve. Mindenképpen, tehát, mert akkor használhatatlanokká válunk, akkor nem láthatjuk meg a mennyek országát, mert oda semmi tisztátalan nem juthat be. És akkor, bocsánat ezért a kitérője, na mindegy. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Néktek pedig, még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Tehát ezeknek a dolgoknak a tükrében szükséges vallást tenni Krisztusról, illetve arról az igazságról, amit ő hirdetett közöttünk, és arról, hogy ő általa van bűnbocsánat. Tehát senki sincs elveszve, ne higgyen a hitetőnek, a kísértőnek, aki megpróbálja vele elhitetni, hogy azért rejtegesse ezeket a bűnöket és mocskokat, amiket felhalmozott, mert számára már nincs bocsánat, de van bocsánat. Van bocsánat a leggaládabb politikusok és mit tudom én, pénzemberek felé is. Tehát akik már esetleg azt gondolják, hogy minden titkel már megszerezzenek, mert őnekik már nincs hátra, csak előre. Tehát ők már nem fordulhatnak meg, és nem térhetnek meg az atyához, de hogy nem, megtérhetnek ők is. És akkor folytatom. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Tehát aki nem hajlandó fölvállalni azt, hogy mi által van egyáltalán szabadulás, vagyis hogy ki által van szabadítás, vagy ki a szabadító, és ezt nem hajlandó ugye fölvállalni azáltal, hogy mondjuk őt is miből szabadította meg, akkor hát ő sem fogja fölvállalni őt az atya előtt. Tehát akkor miért is gondolja azt, hogy bebocsájtást nyerhet a tökéletességbe? Úgyhogy ha a mocskot ott hagyja rejtve a szívében. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Na ez az a fegyver. Tehát itt Krisztus kétélű kardja, akinek a segítségével, illetve amilyen karnak, ugye, tehát az ő beszédével, tehát az ő beszédének a segítségével le lehet vágni, le lehet metszenni, tehát körül lehet metélni a szívet, úgymond. Tehát le lehet vágni onnan azt a sok mocskot, ami megfertőzte azt. És ez nem békességgel jár, tehát semmiképpen. Mert ugye rengeteg, tehát belső vívódásokon is keresztül kell menjen az ember, tehát belső harcok is. A külső ember harcol folyamatosan a belső emberrel, tehát a lélekkel. Mert a külső ember érdeke az, hogy megőrizze ezt a sok mocskot, hiszen minden vagyonát, minden befolyását ezekből építette, mondjuk. De itt nem kell kimondottan a politikusokra gondolni. Hogy mert Isten szemében nincsen olyan, hogy az egyik kisebb bűnös, mint a másik bűnös, mert egészen kicsi bűnnel sem kerülhet be az ember mennyek országába, hogyha nem tisztul meg tőle. Tehát itt elég csak annyi is, hogy én mondjuk, mit tudom én, legfőbb örömforrásként, tehát a test örömeinek a kielégítését tartom, és ezért mondjuk, mit tudom én, zabálok, mit tudom én, szexfüggő vagyok, iszok, mint a gödény. Tehát itt bármit föl lehet sorolni, ami ez az ember, amitől az ember függővé tud válni, és ragaszkodik hozzá. Vagy pénzfüggő vagyok, mert azt hiszem, hogy azzal tudom magamat bebiztosítani. Tehát itt tényleg bármit föl lehet sorolni. Tehát az, hogy mi ezt nagyban megláthatjuk kívül a mi emberi vezetőinken ezeket a dolgokat, ez óriási szembesítés kéne legyen mi nekünk is. Tehát ezek a dolgok nem azért kell, hogy kiderüljenek, hogy mi akkor pellengére állítsuk őket, és ítélkezzünk felettük, hanem, hogy ezeket a tulajdonságokat meg tudjuk ítélni önmagunkban is. Tehát meglássuk magunkban is, hogy mi is mennyire távol vagyunk a teremtőnktől. Mert hogyha ezeket az embereket, hogy mondjam, arra használjuk föl, hogy vádoljuk őket, akkor ezzel a vádlással és az ítélkezéssel a magunk bűneit leplezzük, illetve azokat kisebbítsük, vagy kisebbítjük folyamatosan. Tehát itt nem az a cél, és nem az a lényeg, hogy azokat leplezzük és kisebbítsük. És ezek a szembesülések, illetve szembesítések, amiket ugye az Atya Krisztus lelke által eszközöl rajtunk, hogyha mi odaadjuk neki, az ő kezébe helyezzük a szívünket, akkor az ugye azzal jár, hogy, és akkor folytatom az írást, hogy mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Ez ugyanerről szól. Tehát amikor az igazság elkezd valakit tisztogatni, akkor onnantól kezdve ezt az igazságot szólja embertársainak. Tehát legyen az a házanépe, akárki, teljesen mindegy. De hogyha a tágabb értelembe vesszük, akkor például a miniszterelnök házanépe az az egész ország. Tehát hogyha mondjuk ő megtérne, és tehát mint tékozló fiú, visszatérne az atyához, és ő rajta végezné el ezt a munkát, akkor ő ezzel szembes és megvallaná, hogy igen, ebben volt benne, hazugságokban, stb. Stb. És tulajdonképpen a háza népének a vesztén munkálkodott eddig, tudva vagy tudatlanul, teljesen mindegy, de hogyha megvallaná, mert ugye, hogy mondjam ezt, tehát hogyha valaki benne marad a bűnben, egész egyszerűen átkot vesz magára, és ez annyira ragadós, hogy ez tényleg a háza népére is átterjed. Tehát, mert az Istentől való elfordulást azt megbünteti az Isten, de hát így képletesen szólva, mert ezt a büntetést igazából mi vonjuk magunkra, tehát mi büntetjük magunkat, tehát megbünteti az Isten harmad és negyed íziglen is a háza népén, tehát az utódain is. Mégpedig azért, mert tehát teljesen egyértelmű és törvényszerű, hogyha az embernek van egy elhajlott, egy Istentől teljesen elhajlott gondolkodása, beidegződése és életvitele, akkor azt a mintát adja tovább az utódainak is. És akkor ők is ebben ragadnak benne. Tehát az ember gyakorlatilag megtanítja az utódait emberileg, tehát, hogy mondjam, emberi elgondolásból a kározat útján járni. De itt ne gondoljon senki se csak olyan dologra, hogy mit tudom, mondjuk egy, de persze az is, tehát egy alkoholista szülőpárosnak a gyerekei nagy eséllyel lesznek alkoholisták szintén, mert ez volt a minta. Vagy lusta szülőknek, lusta gyerekei. Itt egészen olyan dolgokra is gondolhatunk, ami egyébként teljesen pozitívnak tűnik most így a világ szemében, hogy mondjuk egy anyagias, mit tudom én, nagyon jól prosperáló cégbirodalmat építő szülő gyermeke ezt adja át, vagyis ezt kapja a szülőtől. Tehát a szülő ezt adja át neki, vagyis azt tulajdonképpen, hogy földi kincsekért fáradozzon, amik ugyanúgy a földhöz kötözik, és ugyanúgy semmivé lesz. Tehát visszahull a porba az egész. És ez a szülő, tehát az ilyen szülő is, aki a társadalom szemében nagyon pozitív, és mit tudom én, nagyon brilliáns készségekkel rendelkezik, mert igen jól értett a vagyongyűjtéshez, és erre ösztönzi a gyermekeit is, ugye, hogy minél több egyetemet végezzen, tanulja ki a közgazdaságot, a jogot, meg nem tudom micsodát, hogy aztán ő is át tudja venni, és tovább tudja gyarapítani ezt a cégbirodalmat, vagy bármit, tehát itt gondolhatok bármire. Ez ugyanúgy egy átkozott minta tulajdonképpen, amit átörökít a szülő a gyermekére. És akkor folytatom, hogy aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Ez megint csak erről szól. Tehát amikor az ember fölismeri azt, hogy miben van benne, hogy milyen tékozlásban van benne tulajdonképpen, tehát hogy a lelkét tékozolja azt a, tehát az igazi én valóját, vagy önvalóját, aki ő valójában, mert az ember elsősorban lélek és nem test, ezért a lelkével kell majd elszámolnia, nem a testével, a test az mindenképp az enyészeté lesz, tehát az tiszta sor, tehát az, hogy mondjam, azon nincs mit elszámolni, tehát az mindenképp a földbe kerül. Tehát az embernek a lelkével kell elszámolnia. Mindenképpen. Tehát, hogyha az ember, hogy mondjam, megtér, és fölismeri az igazságot, és fölismeri azt, hogy miben van benne, és hogy a továbbra is ahhoz ragaszkodik, tehát ahhoz, amit ő öröklött, hagyományul, akárhogyan, teljesen mindegy, a szülőktől, vagy, de itt persze nem csak az atyáról, meg az anyjáról van szó, hanem itt arról is szó van, hogy akár, hogy mit tudom én, milyen társadalmi közegben nőtt bele, milyen De akár még arról is lehet beszélni, hogy milyen vallásba vagy bármibe, és hogyha ezekhez a dolgokhoz jobban ragaszkodik az ember, akkor egész egyszerűen nem követheti Krisztust. Mivel máshol elmondja azt Jézus Krisztus, hogy ugye de még Pál apostol is, hogy ugye a mennyek országában csak gyermekek vannak. Tehát ott nincs se zsidó, se görög, se nő, se férfi. Tehát ott nincsenek ilyen fajta identitások, mint amilyeneket mi itt magunkra aggatunk folyamatosan, és azokkal címkézzük magunkat, és egymást, és azokkal dicsérgetjük magunkat, és egymást bele egy olyan kárhoztató útba, vagy nem is tudom, hogy mondjam, vagy ilyen mocsárba, ami egész biztos lefelé húz, tehát lefelé tart, mert ezek mind testileg aggatott és szedett címkék és címek. Tehát ugyanúgy a testhez tartozik az ember tudása is. Tehát a tudásfájáról való zabálás is ugyanoda húz le. Tehát ugyanaz. Tehát ami emberi bölcsesség, az lehet akár, ugye most nagyon divatos ez a mesterséges intelligencia, ami tulajdonképpen az elmúlt 6000 évnek szinte az összes emberi bölcsességét összegzi egy mesterségesen létrehozott felhőbe. Na de ez az emberi bölcsesség, ez most hiába van mondjuk elektronikus úton egy ilyen virtuális felhőben tárolva, amikor le lesz kapcsolva az áram, ez is visszamegy a földbe. Tehát mindenképpen, tehát hiába temértek tudás, hiába óriási emberi bölcsesség, és hogy mindenre van egy megoldása az embernek látszólag. Tehát azt képzeli magáról ez a felfuvalkodás. Ez a fajta bölcsesség, ez eltörpül ahhoz a bölcsességhez képest, ami isteni, és amit Isten adhat az embernek belátás által. Tehát, hogyha az ember belátásra jut, hogy ez mind hiába való, amiért itt kapaszkodik és kepesztet. Tehát ezért ez nem azt jelenti, hogy ne szeressük apánkat és anyánkat, hanem azzal szeretjük, akkor szeretjük apánkat és anyánkat, hogyha az igazságot nekik is elmondjuk. Csak így. Tehát azzal nem szeretjük, hogy mondjam, inkább nekik engedelmeskedünk, mint Istennek. Holott mondjuk Isten teljesen mást helyez mondjuk a szívünkre. És mondjuk lenyeljük ezt ő előttük, és nem mondjuk el nekik. Na, ez körülbelül ennyit jelent igazából. Na, és aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Ez ugyanez. Mert ugye Jézus mit tett értünk? Tehát fölvette azt a keresztet, amit az Atya tulajdonképpen rám írt. És a test meg lett feszítve, pedig az ő testében sem volt bűn. De hogyha az ember a testi akaratát nem feszíti meg az Atya segítségével, illetve Krisztus segítségével, akkor persze nem is tudja követni Krisztust. Ezért könnyű az ő igája és gyönyörűséges, mert csak ő általa tudjuk ezt is megtenni. Tehát, hogy a testi kívánságok, vágyak, amik a földbe húznának le, azokat csak ő általa és ővel tudjuk megfeszíteni is. Ehhez pedig szükséges, hogy mondjam, a vele való közvetlen személyes kapcsolat. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Ez is ugyanazt jelenti. Tehát aki saját maga akarja a saját életét boldogítani, saját erőből, akárhogyan, az elveszíti azt, az a földbe megy vissza. De aki ezt hajlandó elveszíteni Krisztusért, az ő életéért, tehát magáért az életért, mert élet csak ő benne van, ugye ezt megmutatta, tehát el se lehetett pusztítani. Tehát még test szerint is, tehát dicsőséges testben föltámadt. Tehát megmutatta teljes létezésével, tehát olyan értelemben, hogy köztünk való létezésével, amikor ide volt közénk ő is, az időbe leszületve, tehát az idő és a tér korlátai közé, még úgy is megmutatta magát, az életet, úgy, ahogy van. Természetesen ő öröktől fogva van, tehát öröktől fogva létezik, ő az alfa és omega, tehát egy lényegű az atyával, és ugye a szent lélekkel is, tehát ez a szent háromság. Szóval, igen, aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én éretten megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Ez megint csak ugyanazt jelenti. Tehát aki elfogadja a szavunkat, amit ő általa szólunk, tehát amit ő helyez a szívünkre, az őt fogadja be, Krisztust. És akkor ő benne is el tud kezdeni munkálkodni. És ugye, aki Krisztus befogadja, az ő általa befogadja az atyát is, az élet forrását. És annak örök élete van. Ez ennyit jelent. És akkor a harmadik dolog, ami így rögtön eszembe jutott a hanganyag meghallgatása után, ez a tényfeltáró hanganyag meghallgatása után, az pedig tulajdonképpen tényleg az apokalipszis, és az, ahogyan azt Jézus elmondta a tanítványainak, mert ez is pontosan erről szól. Ezt is felolvasnám. Ez a Máté evangéliumának 24. fejezete. Ezt az egészet teljesen felolvasom, mert ide vág minden egyes szó. És kijövén Jézus a templomból tovább méne, és hozzámennének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondanékik: nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzámennének a tanítványok magukban mondván: mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvén mondanékik: meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Tehát itt arról beszél Jézus, hogy ezeknek a külső képeknek, amiket mi tapasztalunk, amivel tudunk szembesülni, ezeknek meg kell történnie. De ez nem a vég. Ez még nem a vég. Legalábbis, ha mi ezzel képesek vagyunk szembesülni, és azt, hogy ezeket a külső képeket mi miért kapjuk, azért kapjuk, hogy a mi szívünkben honoló utálatosság az is föltáruljék, vagy az is azt is föltárja ezek által Krisztus, akkor semmi aggodalomra nincs okunk, akkor ne féljünk, mert ez nem a végünk, hanem pont, hogy az életünk kezdete tulajdonképpen. Itt tud elkezdődni az élet. És akkor itt folytatódik tovább, hogy mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lésznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Ja, ez megint csak ugyanaz. Tehát az, hogy nemzet támad nemzet ellen, hát ezt akár még úgy is lehet érteni, hogy itt most mi egy nemzeten belül, tehát mi magyarok, most választások jönnek, és még bennünk is meghasonlás van. Tehát nincs egység, mégpedig azért nincs egység, mert nem az egyre figyelünk. Nem arra, aki meg tudna bennünket igazítani. Ezért egymásra támadunk. Mármint akinek nem inge, ne vegye magára, de ez történik tulajdonképpen. Tehát hogy az egyik oldal hárít a másikra, a másik meg az egyikre. És ez a pingpong játék zajlik itt folyamatosan. Miközben az ezt néző, vagy nézők, mi, a statiszták, azok a lelkünk erejét adja ehhez a játékhoz, amit tulajdonképpen a megtévesztés, a sátán művel velünk, és emiatt nem tudunk odafigyelni az igazságra, az igazság hangjára, ami megszólalhatna bennünk is, és feltárná bennünk is esetleg azt a mocskot, ami minket választ el a Teremtő Atyánktól. Szóval Igen, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen is lésznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Ezek külső képek, ezeket láthatjuk. Ezekkel lehetne szembesülni, és pont azért jó ezekkel szembesülni, inkább mint külső kép, mint az, hogy velünk történjen, mert akkor már nagy a baj, hogyha velünk történik. Még akkor is lehet, még az is kegyelemből van, és még akkor is lehet szembesülni azok által. Tehát ugyanezekre utal az Apokalipszis négy lovasa a jelenések könyvében. Azt is elolvashatja mindenki. Tehát éhségek, dökhalálok, földindulások, tehát katasztrófák, ilyesmi. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Tehát az igazság az mindenképp gyűlöletes lesz az egymással marakodó felek előtt, mert mindegyik a hárításban van benne. De az igazságot akkor is kell szólniuk nekik, amint hogy feléjük, akkor is kell továbbadni az igazságot, Krisztus igazságát, és megigazító szavát, mert akár tehát eléjük citálva, vagy bárhogy, mint ahogyan azt ugye István az első vértanú tette, ő is szembesítette a bűneikkel azokat, akik, illetve a tévegéseikkel, azokat, akik őt megkövezték. Tehát ha Krisztus lelke működik bennünk, akkor nem tántoríthat el attól sem, hogy esetleg ilyen megpróbáltatások közé kerüljünk attól. Tehát ezek a megpróbáltatások sem tántoríthatnak el bennünket attól, hogy Krisztust tovább hirdessük és a bűnbocsánatot. Akár a minket ártó szándékkal bántóknak. Tehát teljesen mindegy. Persze, ha az ember éles helyzetbe kerül, tehát ki tudja, hogy mi lesz. Én most így ezt mondhatom, így okoskodhatok ezzel. Ez csak egyelőre, még számomra is csak elmélet. Bár kisebb fajta megpróbáltatások voltak már, tehát emberek között, tehát ellenkezésre találtam már nem egyszer, nem kétszer, mind a közösségi médiában értek támadások, mind családon belül, ugye azok miatt, a gondolatok miatt, amiket közlök velük, de ez akkor sem tántoríthat el. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Hát ezek gyakorlatilag történnek. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Hát ez a, igen, tehát teljesen a hamis próféták korát éljük. Tehát amikor, ugye nem kell olyan nagyon túlbonyolítani ezt a dolgot, mert hamis próféta az is, aki mondjuk bármiféle politikai ígérettel, vagy akármivel befolyásol embereket, és a maga oldalára állít, hogy ha ő vele tart, akkor ő boldoggá teszi az életét. Tehát, de még ennél közelebb is. Tehát hamis prófétaság az is, hogyha valaki, mit tudom én, elhiteti akár csak a gyerekét, vagy nem tudom én kicsodát, hogyha ezt és ezt, és mondjuk lelkileg bezsarolja, hogyha ezt és ezt megteszi az ő kedvéért, akkor majd, mit tudom én, így és úgy segíti őt, vagy tehát teljesen mindegy, hogy mit mond az ember ilyenkor, mert a hamis prófétaság az tulajdonképpen hogy antikrisztusi módon cselekszik az ember, tehát nem az igazságot mondja az embertársainak, és ezek lehetnek akár a közvetlen családtagok is, ezek az embertársak, akiknek mondjuk, vagyis akiket mondjuk mi, vagy mondjuk én a befolyásom alatt akarok tartani. Tehát semmi esetre sem ezt kell tegyük. Tehát nem lehet itt félelemkeltéssel, vagy bármivel befolyás alatt tartani bárkit, vagy hamis ígéretekkel sem. Tehát az már eleve hamis prófétaság. Mert Istennek egyetlen egy ígérete van. Egyetlen egy üdvözítő ígérete. Az pedig bárki, aki bűnbocsánatot tart, és szembesül azzal, hogy, vagyis bűnbánatot tart, és, hogy mondjam, elfogadja a bűneinek, a bűnei bocsánatát, tehát elfogadja a bűnbocsánatot, úgyhogy bűnbánatot tart, az mindenki megkaphatja Krisztus ígéretét, úgy, ahogy a jobb lator, hogy bizony, mondom, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát ez tulajdonképpen ennyire egyszerű lenne. De ez a sok külső kép és hadakozás, ami ránk özönlik, ránk, hogy mondjam, települ, akár mi általunk, mert mi is ezeket tovább tudjuk osztani embertársainknak, tehát ne ebbe vegyünk részt, hanem az igazság megosztásában mindenképpen, mert az tudja az embereket föltámasztani ebből a lelki halálból, amiben most vannak. De hogyha ezeket a külső képeket osszuk tovább, és azokkal bombázzuk tovább mi is az embertársainkat, akkor ebben a hamis állapotban tartjuk benne, amiből aztán nincs szabadulás, hogyha az ember ezekben teljesen megrögzül. Mert igazából még ezek a képek is hívószavak kellenének, hogy legyenek, tehát Isten részéről azért engedi meg ezeket, azért engedi meg a katasztrófákat, azokat, hogy egészen súlyos dolgok és kijelentések derüljenek ki egyes emberekről, hogy mi szembesülhessünk ezáltal a bennünk lévő dolgokkal, amik elválasztanak minket Istentől. Na. Szóval, és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Na, emiatt hidegül meg a szeretet. Mert Isten szeretetét nem közlik. Tehát nincsenek olyan túl sokan, akik közölnék embertársaikkal, úton, útfélen és a háztetőkről kiabálják. Nem, mint hogyha én ezek közé tartoznék teljes mértékben, akik ezt cselekszik, de tehát még én is gyönge és kevés vagyok. De, mit tudom én, tehát most ez például a szívemre helyezte Isten, hogy ezt mindenképpen közöljem, mert nem hallgathatom el. De aki mindvégig álhatatos marad, az idvezül. Tehát ezt az álhatatosságot, ezt is csak Krisztus tudja megadni az embernek, és a bátorságot, hogy álhatatos maradjon egyáltalán a megpróbáltatásokban. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát amikor tényleg elterjed a világon mindenhol ez a bizonság, tehát a bizonságtétel az igazságról, az evangélium hirdetése, de ilyen összefüggésekben, tehát nem csak, tehát, mert ugye mondhatja az bárki, hogy hát persze, hát a világegyházak, meg mindenki, hiszen mindig az evangéliumot hirdetik a templomokban is. Igen, igen, csak általában egy megrögzött rítus szerint, egy kötött forma szerint, hagyomány szerint, és nem úgy, ami épp az aktualitásokra, vagyis az aktualitásokkal hozná összefüggésbe az evangéliumra odafigyelő híveket. Tehát tisztelet a kivételnek, mert van ilyen is. Én is ismerek ilyen papot, aki lélekből szól, és azzal kapcsolatban helyezi mindig megvilágításba az evangéliumot, ami a világban zajlik és történik, és hogy ez hogyan vonatkozik mi ránk szemlélőkre, illetve elszenvedőkre, hogyan vonatkozik a mi, tehát mi ránk a mi lelki üdvösségünk szempontjából. Tehát van ilyen. Folytatom tovább. Mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A háztetején lévő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a teres és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Tehát mi lehet ez a pusztító utálatosság? Tehát ez a... Mindaz egyébként ez a pusztító utálatosság, amiről egész eddig ebben a fejezetben Jézus beszélt például. Tehát pusztító utálatosság az is, amikor a hamis prófétaság lelke megtelepszik az ember szívében is, és az motiválja őt cselekedetekre, bármire. De amikor erre ráébred az ember, hogy ez történik vele, akkor maradjon ott, ahol van, és várja meg, kérje a szent lelket, hogy világosítsa meg, kérje azt is, hogy igazítsa meg őt, és semmiképpen sem forduljon vissza a régibe. Tehát ne, ha épp a háztetőn van, ne szálljon le a háztetőről, Ez mondjuk arra is utalhat, hogy ugye beszél arról, hogy amit a sötétben a fülekbe sú, azt nappal a háztetőkről kiáltsuk. Tehát, hogyha aki éppen ebben a munkában van benne, hogy a háztetőről kiáltja az igazságot, az ne hagyja abba. Tehát semmi esetre sem. Na, szóval ezek erre vonatkoznak. Imádkozzatok pedig, hogy a tifutásotok ne tére legyen se szombatnapon. Hát, igen. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Hát, ez, hogy miért ne télen legyen, és nem szombatnapon, ezt nem akarom megmagyarázni. Ezt én erről csak annyit tudok mondani, amit ahogyan én értem. Tehát, hogyha hát ugye a tél az mindenképpen inséges időt jelent, amikor nincs semmi termés, tehát semmi. Tehát gyakorlatilag nincs semmi, amit az ember be tudna takarítani. Ez lelki telet is jelenthet. Tehát amikor az ember úgy érzi, hogy nagyon távol van Istentől, tehát ne akkor kerüljön ilyen helyzetbe, hogy futásra kényszerül, mert akkor a pánik és a félelem lesz rajta, úrre. És az, hogy se szombatnapon, ez is csak erre vonatkozhat. Tehát szombatnapon, ha az ember futásra kényszerül, tehát mi a szombatnap? Szombat az az atya öröme, tehát amikor az atya megpihent, és mindent ajándékba adott nekünk. De mi ugye ennek ellenére elkezdtük, hogy mondjam, építeni a saját bábelünket. Tehát nekünk nem volt elég az a hatalmas és dicsőséges ajándék, amit ő a kezünkbe adott, tehát nekünk adott azért, hogy mi éljünk vele, és ne visszaéljünk vele, hanem mi visszaéltünk vele. És hogyha ugye szombatnapon futunk, az is azt jelenti tulajdonképpen, hogy nem az atya örömében futunk. Tehát nem veszük észre még azt sem, hogy szombat van, hogy tulajdonképpen számunkra elérkezett az örök szombat ideje, tehát amikor az atyával együtt lehetünk. Hanem ez is csak arra vonatkozhat, hogy mivel futunk, ezért távol vagyunk az atyától, az atya örömétől. De ezt mondom, ez csak ahogyan én kaptam ilyen megértést, mindenki vizsgálja meg. Szóval, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ez óriási kegyelem, hogyha ez így megtörténik. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Hát igen, az ilyen pánikban, meg ilyesmi, az ember mindenféle kapaszkodót akar majd találni. És hogyha valaki ugye akár lelki kapaszkodót, de hamis lelki kapaszkodót nyújt neki, akkor az is ugyanolyan csapda. És ez a valaki, ez nem biztos, hogy egy külső személy lesz. Ez lehet, hogy a mi szívünk, ben maradt romlottság lesz, amit még nem pucoltattunk ki az atyával, Krisztus által. Íme eleve megmondottam néktek, azért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek. Na, ez megint csak ez, tehát ugye korábban azt mondta, hogy aki ugye imádkozik, az vonuljon a belső szobájába, meg ilyesmi. Tehát akkora lesz a hitetés, illetve már most is akkora a hitetés, hogy mondom, akár az én óemberem, tehát simán meg tudja fertőzni az éppen újjászületőben lévő belső emberemet, hogyha még nem kapaszkodtam teljesen Krisztusba és az ő igéjébe. Tehát akkor akár én önmagammal is el tudom hitetni, hogy semmi más dolgom nincsen, csak mit tudom én, vonulok el a belső szobámba és imádkozzak, de hasztalan. De lehet, hogy pont akkor például nem ezt kéne tennem, hanem tényleg, hogyha az atyára figyelnék, akkor azt mondanám mondjuk, hogy menjek most ki azonnal a házból, mert mit tudom én, mi fog történni, éppen ide be fog csapódni egy bomba. Tehát, vagy szóval remélem érti ezt mindenki. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát az ember fiának eljövetele Krisztus, amikor az ember életében megjelenik, az tényleg valóban úgy jelenik meg, mint a villámlás. Egyszer csak bevillan az igazság, bevillan az, hogy én most hol vagyok, milyen helyzetben vagyok, miben vagyok benne, milyen hazugságokban, mit tudom én, és egyszer csak Krisztus világossága ezt az egészet úgy megvilágítja, mint tényleg a villámlás. És mindent egy pillanatra tisztán lát az ember, elborzad, összeroskad, zokog, mert szembesül azzal, mindazzal, ami egész eddig elválasztottak őt Krisztustól. Tehát ez körülbelül ennyi. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Na hát, azt hiszem ezt sem kell magyarázni. Tehát a dög. A dög az a test. Tehát a test az mindenképp, hogy mondjam, dögrovásra van ítélve, vagy hogy mondjam. De egy másik dög, dögevő, tehát egy másik test, ebből akar lakmározni. Tehát a hitetők, azok folyamatosan az én testi félelemeimet, vagy akármilyen félelmeimet, vagy ugye a testi gondokból, bajokból, bántalmakból, fájdalmakból, betegségből, akármiből, tehát meg éhezésből, szorongattatásból adódó félelmeimet akarja a dögevő ugye megkaparintani, mert ő meg ebből táplálkozik, ugye, mint amikor a sátán megkísértette Jézus Krisztust a pusztában, tehát 40 nap bőjt után. Ugye, mi volt az első? Ugye az éhséggel kísértette meg, hogy a követ változtassa kenyérré. Satöbbi, satöbbi. De hát igen, egyből ott volt a dögevő, a kesejű. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát ezzel mindenki szembesülni fog. Tehát azért nem következnek be ezek a dolgok egészen addig, amíg az evangélium nem hirdettetik, amíg mindenki ez el nem jut valóban az evangélium. Tehát a bűnbocsánat. Hogy van bűnbocsánat. Tehát az örömhír. Amíg el nem jut minden emberhez. Tehát ezzel mindenképpen mindenki fog szembesülni. Az is, aki ezt eddig elhárította magától. De akkor, mit tudom én, bánni fogja. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felül az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Tehát ezeket a jeleket, amikor látjuk, akkor tudjuk, hogy közel van. Ezeket a jeleket egyébként a Jézus Krisztus óta, amióta ezeket a szavakat elmondta, mindig látta az emberiség. Mert az, hogy közel van az ítélet az emberre, az minden egyes ember életében ott van. Tehát az a rövid idő, amíg mi itt a Földön vagyunk, az határok közé van szorulva. Annak van egy kezdete, amikor ide testben megszületünk, és van egy vége, amikor a testünk mindenképpen a föld alá kell mennie, tehát amikor a testünk mindenképpen meghal, el kell, hogy pusztuljon. Tehát ez a vég, ez mindenképpen bezajlik, lezajlik mindenkin. Tehát mindenkit utolér. Tehát az egész élete tulajdonképpen ez a fügefa, és tehát testi élete, úgy értem. Tehát amit szemmel látunk és tapasztalunk, amit itt a Földön megtapasztalunk, bármit testileg, azok mind jelek és utalások arra, hogy ember vigyázz, mert közeledik. Közel a nyár. Közel a nyár az aratás ideje, ugye? Amikor be lesz takarítva az, amit eddig vetettél, amit eddig növeltél magadnak, vagy magadban. Egyedül, vagy Istennel, vagy Isten segítségével. És nem Isten segítségével visszaélve. Na. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meg lesznek. Hát ezért is figyelmeztet így Jézus Krisztus. Hogy, mert egyetlen egy nemzetség és nemzedék sem múlik el enélkül. Sőt, egyetlen egy ember sem. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Ezért az ő beszédébe kell kapaszkodni, mert az nem múlik el az örök. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Ez is erre vonatkozik. Tehát itt az ember ne azon spekuláljon, mert hogyha tudnánk, hogy mikor van a mi utolsó óránk, akkor a megtérést arra a pillanatra tartogatná az ember, ugye? Tehát nyilvánvalóan Jézus Krisztus az atyával ugye egy lényegű. Tehát olyan értelemben ő is tud mindent, mint az atya. De mivel ők az idő fölött állnak, tehát ő felettük nincs hatalma az időnek, viszont őnekik hatalmuk van az idő fölött is. Ugye képesek megrövidíteni, vagy akár megnyújtani, bárhogy. Tehát ugye kegyelem által mondjuk a kiszabott időket, pont azért, mert egyáltalán nem gyönyörködik egyetlen egy meghaló halálában sem, hanem azon munkálkodik mindvégig az atya a fiú által, hogy minden ember hazatérhessen hozzá, megtérésre juthasson, és haza juthasson ő hozzá, mert szeret bennünket. Mégpedig olyannyira szeret bennünket, hogy egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen soha örökké. Tehát hisz az ő szavában, az ő beszédében, ami örök. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Na, ez megint csak ugyanerre vonatkozik. Tehát, hogyha tágabb értelembe vesszük, akkor ez megint csak az egész emberi időszakra simán vonatkozik. Tehát mindig is test szerint így élt az ember. Evett, ivott, házasodott, mulatott, ezt csinálta, azt csinálta, stb. Tehát ez nem csak a mi időnkre vonatkozik. Ezért minden egyes ember élete utolsó idő. Tehát, mármint testi élete. Tehát az utolsó idő, az egyetlen is utolsó idő is lehetőség, amikor ő eldöntheti azt, hogy minek a gyümölcsét akarja learatni. Azt, amit ő test szerint vet, vagy pedig amit lélek szerint ő általa az atya vet. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ez ugyanerre vonatkozik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti úratok. Ez megint csak arra vonatkozik, hogy ne azon spekuláljunk, hogy mikor lesz, micsoda, illetve a külső jeleken, azokat kapunk bőségesen, mégpedig azért, hogy mi magunk megtéressünk, és nem azért, hogy azon spekuláljunk, hogy vajon, mit tudom én, holnap, vagy holnap után, vagy egy hét múlva, vagy egy év múlva, vagy 10 év, vagy 1000 év múlva történnek meg azok a katasztrófák, amik véglegesen eltörlik ezt a földet, vagy bármit. Hát az én életemben, ami én rám vonatkozik, meg a házam népére, meg mit tudom én, az én életemben fog bekövetkezni és megtörténni. Tehát azt az időt pedig csak az atya tudja. Tehát ő az élet ura. Tehát azért vigyázzunk, mert nem tudjuk, mely órában jöjj el az urunk. Tehát aki hallja például ezt a figyelmeztetést, mert ezt lehet figyelmeztetésnek is venni, akkor az ne késlekedjen. Az keresse az urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből, erejéből, mindenhogyan. És akkor az úr rá fog találni, és megigazítja, és elvezeti minden igazságra, minden olyan igazságra, ami által ő, mit tudom én, hazatalálhat az atyához. Elvezeti mindenre is, tehát szembesülések által mindenre, ami őt eddig elválasztotta tőle. Meg is tisztítja azoktól. Csak kapaszkodjon belé, fogja a kezét, bízzon benne, és ne engedje el. Vagy ha elengedi is, térjen vissza hozzá. Kapaszkodjon újra és újra és újra. Mert gyarlók vagyunk, bukdácsoló bűnös emberek, és ezt tudja a mi úrunk. Na, Azt pedig egyezzétek meg, hogy ha tudná a házúra, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedni, hogy házába törjön. Tehát úgy fog eljönni, mint a tolvaj. Tehát ez megint csak erre vonatkozik. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő úra gondviselővé tűn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő úr, amikor hazajő, így munkában talál. Tehát aki nem a hiába valóságokért dolgozik, vagy mit tudom én, tehát aki ráébred Krisztus által az igazságra, és elkezdi azt hirdetni, azt ne hagyja abba, tartson ki mindvégig, mert ezt az eledelt kell megosztani embertársainkkal. Ezt az eledelt folyamatosan, és továbbadni, hogy minél többen fölébredjenek. Tehát boldog az a szolga, akit az ő úr, amikor haza ő én munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatásait verni kezdeni, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Hát, ezt is azt hiszem nem kell, hogy magyarázzam. Tehát, hogyha az ember mégsem ezt teszi, vagy csak látszólag színleg teszi ezt, tehát képmutató módon is halogatja, és mondjuk az evangéliumról beszél, de nem az evangéliumból beszél a kornak, vagyis annak a kornak és embertársainak, amiben éppen benne van, hanem azokkal ugyanazokat a testi cselekedeteket hajtja végre, sőt, és akkor itt, mit tudom én, gondolok olyanra is, hogy amilyen torzulások vannak például a világegyházban. De itt nem az egyházat akarom szídni már megint, mert gyarló emberek vagyunk, ez csak a mi tükörképünk. Tehát ilyen torzulások vannak bennem is, és minden egyes emberben. De azért, hogy ezt megláthassuk magunkban, ezt meg kell lássuk a külső képekben legelőször, mert úgy tudja a figyelmünket egyre beljebb és beljebb a mi szívünk felé terelni Jézus Krisztus által az Atya. És szóval, hogyha az ember tudatában van ennek, de azt mondja, hogy ez még mégsem most kell, hogy bekövetkezzen meg, nem most, ráérünk arra még, hogy most ez legyen. Azért én mondom is az igét, egy kicsit megfelelek így az Atyának, mert mégiscsak az ő szolgája vagyok, de közben még elhedózok itt, előrömködök, kielégítem folyamatosan a haverjaimmal, barátaimmal, embertársaimmal, a vágyaimat, stb. Akkor bizony meglepetés éri majd ezt az embert. És ez lehet, hogy én leszek. Vagy akárki, szóval senki ne bízza el magát. Mert ugye Pál apostol azt mondja, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Szóval ez volt a Máté evangéliumának 24. fejezete. És akkor még röviden ezt írtam, utána ezt felolvasom, és azt hiszem, hogy ezután le is zárom a felvételt, mert talán mindent elmondtam ezzel kapcsolatban, amit ez a videó felhozott bennem, amit a kedves barátom, ismerősöm által meghallgattam. Szóval ezt írtam még hozzá, hogy mint egy felhívásként tulajdonképpen. Az, hogy a videóban említett szörnyűségek kitudódtak, csak annyit jelent, hogy mostantól tudod, hogy ezeket a vezetőbeosztású bukott nagyhatalmú, mégis nyomorult embereket mi választja el Istentől. Szükséges, hogy mindez a felszínre jöjjön, de nem azért, hogy megrémülj, és nem is azért, hogy gyűlölet támadjon a szívedben, mert az sem nekik, sem magadnak nem ad feloldozást. Őket már láthatod, szembesítve lettél, hogy mivel vannak megkötözve e világ szellemiségéhez, a sátánhoz, akit a názáreti Jézus Krisztus már legyőzött. A legfontosabb kérdés az, hogy szembesültél-e már azzal is, hogy téged, a bukott embert mi választ el Istentől, mert a politikusok és nagyhatalmú emberek bűnei mögé nem bújhatsz többé. Mindenki a saját életellenes cselekedeteiről kell, hogy számot adjon, amikor eljön a számunkérés órája, és azt nem tudhatod, hogy számodra mikor lesz. Imádkozz ellenségeidért, mert a legközelebbi ellenséged ott lapul a szívedben. Fordulj alázattal és bizalommal Krisztushoz, és ő megmutat neked mindent, amire szükséged van ahhoz, hogy megmenekülj. Isten könyörüljön mindnyájunkon. És akkor el is búcsúzom mindenkitől. Isten áldjon mindenkit. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Sziasztok!